Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Buza Sándor, milyen szép a magyar nyelv, a magyar nyelvtan, mert hogy a mellékneveket lehet fokozni, és ezeket a mellékneveket most fokozni is fogjuk ebben a mai beszélgetésben. Vendégem Kordos Szabolcs, várostörténész. Szervusz Szabolcs!
Jó napot kívánok, szervusz!
Ugye az első köteted, amiről beszélgettünk, az a város titkai, Budapest.
Így van, így
Budapest.
Van.
Aztán kijött a második kötet, a város újabb titkai címmel. Lepjél meg minket, mi ennek a harmadik kötetnek a címe, amelyik napokban kerül az újságos bódékba.
Tadam, mindenkit meg fogok most lepni. Egy város legújabb titkai lesz a következő kötet címe. Az alcíme az maradt, budapesti legendák, legendás budapestiek, úgyhogy továbbra is ezen a csapás irányon közlekedem.
Általában ugye, ha rossz májú szeretnék lenni, nem szoktam, de néha, akkor ugye azt is mondhatnám, hogy a harmadik kötetek akkor szoktak létrejönni, amikor ugye az elsőből is megmarad valami, ami úgy nem került bele, aztán a másodikból is megmarad valami, ami nem került bele, és akkor a harmadikat az könnyen le lehet tudni, csak sajtó alá kell rendezni, azt nosza.
Nem egészen így történt. Én inkább úgy fogalmaznám meg, hogyha az első sikeres, a második sikeres, akkor a harmadik az automatikusan jön. Egyébként ez egy trilógia lesz, egy trilógiára is volt építve az egész konstrukció, úgyhogy eleve három kötettel gondolkodtam, és nem is lesz egy darabig több, ez most a záró része, azt, ami persze meglátjuk. Persze maradtak ki részek, De rengeteg új is fölkerült közben a fejemre, meg a táblára, és hát ezeket mindenképpen fel akartam dolgozni. Én alapvetően nem várostörténész vagyok, hanem újságíró, és emberekkel beszéltem, egyrészt szakértőkkel, másrészt leszármazottakkal, az épületekben élő emberekkel, és egy ilyen 60-70 ember megkérdezésével, meg persze ezeknek az épületeknek a bejárásával, a kutatásával állt össze ez a kötet, és van benne összesen 30 fejezet, ami hát nagyjából 30 épületet jelent, de nem a téglával foglalkozom, meg nem magukkal az épületekkel, mint egy építész, mert az nem is értenék, hanem az emberi sztorikkal, mi történt ott a falakon belül, ha a falak ugye mesélni tudnának.
Hát igen, de akkor bár az újságírónak is az a feladata, de egy ilyen kötet, vagy egy ilyen típusú írónak is az a feladata, hogy az oké, hogy az elmondja az ember, amire emlékezik, vagy amire emlékezni szeretne, de azokat vissza kell csekkolni. Tehát akkor, amikor egy-egy sztorinak pontot tettél a végére, már úgy, hogy meghallgattad azt, aki meséli a sztorit, akkor onnantól kezdve gondolom kezdődött a te általad nagyon fontosnak tartott visszacsekkolás.
Abszolút igazad van, tehát hogy egy forrásnak se lehet hinni teljes egészében, bár minden tiszteltem a forrásoké, de nyilván nem emlékezhetnek mondjuk 200 évvel ezelőtti eseményekre, úgyhogy ezeket mindenfajta lehetséges módon ellenőrizni kell, és hát a korabeli sajtó tanulmányozása is néha zsákutcába juttat, mert hát homlokegyenest eltérő dolgokat írnak az akkori médiában is, úgyhogy hát ember legyen a talpán, aki ki tud igazodni. Én azt követtem, hogy elmondom mindig, hogy mi a tény, szerű tudás, és mi az, ami mondjuk a Urban Legends, a városi legendák témakörébe tartozik. Azok is rettentő izgalmasak, és valami alapjuk van, de hát nem azokat kell készpénznek venni.
Ugye egy ilyen trilógiának az elkészítése azért is izgalmas tud lenni, mert mindig benne van annak a lehetősége, hogy mondjuk az első kötet hatására, elolvasására egyszer csak megcsörren a telefonod, és valaki azt mondja, hogy hoppá, kedves Szabolcs, nekem is van valamim. Aztán a második kötet megjelenése után is megint megcsörrehet a telefon, hogy hoppá, kedves Szabolcs, nekem is van valami, ha érdekli. Volt ilyen?
Abszolút volt ilyen, és hát a hátamon felállt a szőr, mert az első könyv megjelenése után tartottam író-olvasó találkozókat, és az első kötetben szerepelt az Uri utcai bunker, ami fönn volt a várban, hát igazából a mai napig megvan még, csak hát az állapota már meglehetősen leromlott, és ebben a bunkerben húzták meg magukat a Nemzeti Bank dolgozói, teljes vezérkora, plusz a magyar aranytartalék egy része is itt volt, utána meg már a ostrom lefolyása közben egyre többen kerestek ott menedéket. És megírtam ebben a fejezetben, hogy tudtommal három ember hunyt el a bunkerben, és egy ember pedig született.
Ez még az első kötet.
Az első kötet volt, és ezzel az első kötettel, ugye már második, ha nem is tudom pontosan, jártam az országot, és Óbudán megjelent egy elegáns, idősebb úr, és megkérdezte, hogy emlékszem-e, hogy miket írtam az Uri utcai bunkerben, mondtam, persze, nem volt az olyan régen, csak azért, mert én vagyok az egy ember, aki ott született. Hát akkor egy pillanat, hogy meg kellett ragadnom az asztal szélét, hogy ne álljuljak el, mondtam, hogy nagyon jó, nekünk találkoznunk kell külön, és mesél az egész sztorit. Nyilván a születését azt, hogy nem annyira tudta felidézni, de magát az egész családi történetet, és egy igazi 20. századi dráma bontakozott ki a szavaiból, amiben van egy szerelmi bánatban szenvedő ápolónő, aki rohant át a vár egyik végéből a másikba, az ostrom közepén. Benne van az, hogy hogyan ejtették fogjul az ő édesapját, aki aztán a bunkerbe ugyan élve kikerült.
Az oroszok.
Tehát, hogy elképesztő izgalmas történet, és egy nagyon-nagyon tipikus történet rajzolódott ki. Na, ez is belekerült például a könyvbe. De más egyéb olyan sztorik is vannak, amelyek hát az előző kötetekből adódtak, és amelyeknek utána akartam járni. A Hagenmacher családdal például én foglalkoztam, ők rettentő gazdagok voltak, egy igazi mágnás család. Svájcból jöttek ide, és a két testvérpár mindenben különbözött, amiben csak lehet, jóban voltak. És az egy...
Mi volt a tevékenységük körül?
Ők malomiparban utaztak, aztán később sörgyáruk is lett, és az egyik testvér az alapított egy malmot, a másik meg a konkurencián dolgozott feltalálóként. Illetve
olyanok
hát...
voltak, mint a Dassler testvérek, tudod, az Adi Dassler és a... hogy hívták a bátyját? Tudod, a Puma is...
Igen. Abszolút mértékben, igen, jó a hasonlat. És az egyik testvérpárral foglalkoztam, aki az Andrássy úton élt, és az Andrássy úton volt van ma is egy palotta, csak most éppen hotelként működik, és most meg a másik testvérpárnak kerestem meg, a hegytetőn lévő Isten szeme villa elnevezésű villáját, ami hát most meglehetősen a szétesés határán van, mert hogy évtizedek óta nem hasznosítják.
És örökösök nincsenek?
Nem, örökösök nincsenek, ők eladták ezt annak idején, ezt a villát, ott gyerektáborok voltak, de aztán életveszélyessé vált az épület. És most egy dzsungel van gyakorlatilag, amelyik körbe öleli, és hát ez egy roppant izgalmas volt a két testvérnek az eltérő életmódját látni.
Melyik idősíkról beszélgetünk?
1800-as évek végéről, de hát a könyvben mindenfajta idősík
épp
van.
Épp ezt akartam kérdezni, azért is kérdeztem rá, hogy mennyire ugrálsz az idősíkok között?
Teljes mértékben.
És teljesen szabadon.
Abszolút mértékben. Kezdődik valamikor az Árpád-kor hajnalán. Találtak ugyanis a 11. kerület szélén egy lakópark építése közben egy komplett Árpád korabeli falut, 1100 valahány régi lakójával együtt, tehát hogy ott voltak a holttestek is, és ennek a történetnek a eseményét eleveníten föl, ez már a legrégebbi.
De várjál, hát... ezért határoljuk be, hogy hol van ez a 11. kerületben, melyik rész?
Ez a Kánai út
Kánai
környéke.
Út, valóban ott van egy lakótelep, egy lakópark. Lakópark. Egy szép építésű lakópark van.
Így van, és az egykori temető és a templom helyét azt üresen hagyták, tehát nem lett beépítve, és a mai napig látható ott a templomnak a lenyomata. Ott voltak eltemetve a lakók, és hát gyakorlatilag versenyt futottak a régészek az idővel, mert ugye építették volna, és közben nekik pedig hát föl kellett tárniuk a teljes falut, és ott kibontakozott egy olyan település, aminek gyakorlatilag egész Európában nincsen párja, és most arra megépítették digitálisan is, úgyhogy körbe lehet menni a faluban, meg lehet nézni, és hát árulkodik arról, hogy őseink itt Budapesten, hát ugye akkor ők nem nagyon tudhatták, hogy ez egyszer Budapest lesz, milyen életet éltek, nem kényelmeset. Tehát azok a 16 négyzetméteres ilyen földbe vájt viskók, hát nem szívesen költözné
be. Ezeket most digitálisan hol lehet megnézni? Tehát ki kell menni a 11. kerületbe, a Kánai...
Nem, a Budapesti Történeti Múzeumnak például a honlapján, és az ő vezető régészükkel beszélgettem erről, aki ott volt, és hát a feltárásban aktív szerepet játszott, és hát ő mesélte. Én mindig szakértőkkel járom ezeket körbe, tehát nem a saját kútfőből táplálkozom csak.
Ez volt a legrégebbi, tehát akkor most az időugrábugrálás.
Igen, ez a legrégebbi, aztán van egy svéd király, 12. Károly, aki átlovagolt fél Európán, és többek között megszállt Budapest belvárosába is, ez egy elég legendás sztori. Nagyon kevesen ismerik, pedig kín van egy emléktábla, de szerintem azt még kevesebben nézik.
Hol járunk?
Ez a belvárosban a Váci utcánál van.
És mi van kírva a táblára, tudod, fejből?
Hát fejből nem, de e helyen szállt meg legendás lovaglása közben 12. Károly. Ő Hát a török vendégségből idézőjelben menekült Svédország felé, hogy újra átvegye a hatalmat. 11-12 nap alatt teljesítette ezt az utat, tehát a lóhalálában az nem egy túlzás.
Az egy svéd szó ezek szerint.
Tényleg rohant. Áruhában jött, tehát hogy az akkori uralkodó tudtával, de áruhában, ahogy ne bukjon le, ő soha nem ívott bort, mert hogy gyerekkorában voltak, vagy fiatalkorában rossz élményei, hogy le ne bukjon, még bort is ívott, mert hát annyira bort nem issza volt, hogy ezt ismerték, és ez volt a trükkje, hogy megtévessze a gyanakvókat. Úgyhogy ez is egy rettentő izgalmas
bocsánat,
történet.
A kérdéseim vannak. Ezt nem tudom, mennyire fogunk spoilerezni, de remélem nem. Hogy hogyan derült ki akkor, hogy ő?
Csak később derült ki, hogy az ő volt. A legtöbb esetben nem fette fel.
Hát igen,
fel.
Mert azt mondtad, hogy nem fette föl magát, bár azt mondtad, hogy az akkori uralkodó tudott arról, hogy ő itt
igen,
van.
Tehát az uralkodó tudott, és biztosította a szabad átjárását.
Értem, menlevel,
de mivel sietett, ezért nem a teljes seregével vonult, a sereg az utána kullogott. Ők is megszálltak aztán Pesten.
Én azt hittem, hogy ő egy magányos lovas volt, aki egyébként elindult.
Hárman voltak, két kísérője, és hát egyszerű kereskedőknek öltözve. Hát végig
ügettek
egész Európán, igen. Ez annyira híres Svédországban ez a történet, mint nálunk mondjuk Mátyás megkoronázása vagy. Tehát egy ilyen igazi emblematikus
és
esemény.
És amikor ő visszament Svédországba, akkor aztán utána regnált is?
Egy darabig regnált, de aztán csata közben életét vesztette meglehetősen fiatalon. Egy harcos király volt, úgyhogy teljesen illet hozzá ez a halál, nem?
Úgy van. Na, hát akkor van egy svéd emlékünk is.
A többi az nagyon szorosan 1800-as évekhez kötődik, mert azért akkor történt a legtöbb esemény, illetve az 1900-es évek elején.
Maga Buda és Pest is ugye akkor történt az 1800-as években, úgyhogy óhatatlanul a sztorik azok adják magukat, csak akkor még ugye mellettet különíteni, hogy ez Pesten történt, avagy Budán?
Így van. Pesten történt például, hogy a Hősök tere alatt van egy másfél kilométernyi, vagy közel másfél kilométernyi lyuk. Ezt sokkal szakszerűbben is ki lehetne fejezni, mert ez egy kút, amit egy bányamérnök furt annak a reményében, hogy vizet találnak ott, és hát lám találtak, és ebből lett később aztán a Széchenyi fürdő, de ez a kút a mai napig megvan működőképes. Na, ebben nem mentem le, tehát a legtöbb helyszínen jártam, itt is a helyszínen jártam, de hát a kútban nem lehet lemenni.
De hol van a lejárat?
Ha elmész a Hősök terére, akkor egy emléktáblát találsz, ami a lábadnál lesz, hogy na itt nyílik az a kút. Úgyhogy igen.
És ezt a kutat azért ellenőrzik, vagy valamilyen módon
igen, ezt
fenntartók,
fenntartják,
karbantartják?
Így van.
Tehát
így
néha,
van.
Néha ez a lap ez lekerül onnan, és akkor ott mennek le.
Ez skafanderbe öltözött embereket néha leengednek, és akkor igen, ezt meglehetősen jól karbantartják. Ezért lehetséges az, hogy több mint 100 év elteltével is még megvan.
És akkor ennek a kútfurásnak lett a következménye a gyógyvíz.
Igen,
a Széchenyi
igen találtak Pesten is. Gyógyvizet vagy termálvizet. Hát 10 éven keresztül fúrták ezt a kutat, úgyhogy egészen embertelen kitartásról tettett a bizonyságot.
Melyik volt az a sztori, mert nyugodtan mondhatjuk, hogy ezek sztorik, hiszen történetek, élettörténetekről van szó, amelyikkel legtöbbet foglalkoztál, mert hogy sok munka volt vele.
Mindegyikkel sok munka volt, inkább azt mondanám, hogy mi az, ami igazán exkluzív. Mondjuk Honti Hanna villájába szerintem elég kevesen jutnak be. Ennek az az oka, hogy azt a mai napig bérlők használják, és mi két bérlő között kaptunk lehetőséget arra, hogy bemenjünk oda. Ez fönn van a 12. kerületben, egy gyönyörű szép villa, én bármikor beköltöznék. Megértem a művésznőt, hogy szeretett itt lenni. Ő az utolsó pár évében már elég visszavonultan élt itt. És én nagyon megkedveltem egyébként így a kutatások során Honti Hannát, bár nem volt egy könnyű eset.
Hát igen, azt mondják, hogy kibírhatatlan alak volt, de hát ez egy diva legyen kibírhatatlan, belefér szerintem.
Isteni, mert van a palotát akartam mondani, de ennek a hivatalos megnevezése a villa, egy ilyen lépcsősor. És ugye egy primadonna nem teheti meg, hogy nem vonul le egy lépcsősoron, úgyhogy ő is leültette ott a vendégeit, akik a díványon szépen helyet foglaltak, várakoztak, mert nyilván egy dívát azért meg kell várakoztatni, és aztán megjelent ő a lépcsősor tetején, és úgy leereszkedett a földi halandók közé. ebbe is volt egy kis teátralajtás, de hát Istenem.
Ez azt jelenti, hogy két, tehát hogy most bérlők lakják, hogy abszolút funkciójában van a villa.
És remekül állapotban, igen.
Viszont az egy fontos dolog lehet, hogy például mennyi maradt meg a butorzatból, vagy azokból a tárgyakból, amiket Honti Hanna ott hagyott?
A tárgyakból gyakorlatilag semmi. Azt nem tudom pontosan, hogy hova kerültek
maguk a tárgyak. Vagy kipucoltak, és teljesen az új bérlők, vagy az új tulajdonosnak a...
Ez maga a ház, ami megmaradt. Azoknak tehát az alapfelszereltsége az kivehető, mert néztem a régi videókat, illetve képeket, és ott felfeltűnnek azok az ablakok, azok a favoritások, amelyek már a művésznő idejében is ott voltak. Maguk a bútorok azok nem. Azok nem tudom pontosan, hova kerültek.
Mekkora villáról beszélünk egyébként?
Hát szerintem egy ilyen 300 négyzetméter, 400 négyzetméter van. Ez pontosan benne van a könyvben, most így fejből nem tudom. 3-4 erkély van, és egy 10 szoba biztos.
Erről a harmadik kötetről, a trilógiának a harmadik kötetéről most még úgy beszélgetünk, hogy nincs csak se a te kezedben, se az én kezemben könyv, viszont a napokban már ott lesz, sőt a könyvfesztiválon már dedikálsz is. Hol lehet téged megtalálni?
Szombaton láthatom meg én is először a harmadik kötetet, ez egy meglehetősen érzelmes pillanat lesz szerintem, mert azért mégiscsak sok munka került bele, és ez egy furcsa érzés ilyenkor, amikor az ember
kézbe fogad. Vagy a gyomorgörcse sajtóhibákról.
Az folyamatosan van. Tehát én egy hete azzal ébredek föl minden éjszaka, hogy na, kit felejtettem ki, kinek nem köszöntem meg, hol maradt benne egy orbitálisan nagy hülyeség, mert nyilván benne maradt. Ez alapvető. Úgyhogy hát szombaton a könyvfesztiválon 5 órakor dedikálok majd én, és akkor már remegő kezemben tartom a kötetet, hogyha minden igaz.
Köszönöm szépen, Kordos Szabolcs volt a vendégem, Budapestről írt most már a harmadik kötetet, a címe az, hogy Budapest egy város legújabb titkai, akik érdeklődnek, találkozhatnak vele a könyv héten a dedikáláson, egyébként pedig a kötet szerintem egy hét múlva a boltokban, úgyhogy ha valaki érdekes és nagyon izgalmas, szívmelengető sztorikat szeretnének olvasni az elmúlt egy évezred Budapestjéről, akkor ezt megtehetik, bár ugye akkor még nem volt Budapest, hiszen erről beszéltünk. Szabolcs, köszönöm szépen!
Köszönöm.